Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk elején a 25. Zsoltár első versét énekeljük el fennállva. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljuk el a helyünket, és mivel mindig vannak a gyülekezetben régen érkezett és újonnan érkezett családok, így mindig aktuális, hogy valaki bemutatkozzék. Ma egyik presbiterünket kértük meg, Szalai Ferencet és feleségét, hogy mutassák be a családjukat.
Áldás, békesség! Kedves testvérek, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Évekkel ezelőtt már bemutatkoztunk, de most újra felkérést kaptunk, és azóta valószínű vannak új tagok itt a gyülekezetben, akik nem ismernek minket. Mi egy ötfős család vagyunk, három fiú gyermekkel. Én Szalai Ferenc vagyok, gyermekkoromban konfirmáltam Nagycsallóban, ez a Felvidéken van. A presbitérium tagja vagyok, egy távközlési nagyvállalatnál dolgozom, mint szoftverfejlesztő mérnök. A gyülekezetben is ez alapján a technikai bizottságban vállalok szolgálatot, és feleségem Anna.
Áldás, békesség! 2015 óta, azaz 11 éve vagyunk tagja a gyülekezetnek. Én 2023-ban konfirmáltam itt felnőttként. Én is tagja lettem egy bizottságnak a gyülekezetben, a médiabizottságnak, és civilben is ilyen területen dolgozom, social médiában, és a gyülekezeten belül is szívesen segítek ilyen területen, plakátok készítésében, meghívók készítésében, és amikor lehetőségem van, akkor az úrvacsorai szolgálatban is segítkezem. A templomi alapítvány egyik tagja vagyok, és itt egy kis reklám helye, hogy szeretettel várja az alapítvány az 1%-okat, még májusban van idő felajánlani. Az alapítvány ebből segíti a különböző táborokat és gyülekezeti alkalmakat. Fiaink, Ákos, Hunor és Lóránt, mindhárman a Biai Gáspár Református Általános Iskolába járnak. Legnagyobb fiunk szeptembertől már a Lónyai Református Gimnáziumban folytatja majd tanulmányait. Hálásak vagyunk Istennek a gyülekezetért, a közösségért, és azért, hogy itt szolgálhatunk és otthonra találhatunk. Zárásként pedig szívünkbe hordozzuk ezt a 32. Zsoltárt. Bölcséteszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Áldás, békesség!
Nagyon szépen köszönjük, és hát anyáknapi családi Isten tiszteleten vagyunk együtt. Ma nem fognak kimenni az alsósok, ma itt maradnak. Próbálok nagyon gyermeknyelven és röviden beszélni, hogy ti is megértsétek, és az anyáknapi alkalomra pedig majd az ovisok is csatlakozni fognak hozzánk. Na, erre az alkalomra készüljünk, a 799. dicséretet keressük ki, és az első három versét énekeljük el: mindig velem, Uram, mindig velem. Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiből fogom olvasni. Az apostolok cselekedeteinek a 17. és a 18. verséből válogatott verseket. Ezt az ige szakaszt helyünket elfoglalva nyitott füllel és szívvel hallgassuk meg. Apostolok cselekedetei 17. és 18. részéből válogatott verseket. Pált pedig elvitték kísérői egészen Aténig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Miközben Pál Aténba várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel a főtéren, pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztóikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták. Úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amit hirdetsz? Mert amint halljuk, idegenszelű dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az athéniek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt írva. Az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapintatják és megtalálhatják. Hiszen nincs is messzire egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Néhány férfi csatlakozott Pálhoz és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dioníziosz is, egy Damarisz nevű asszony, és vele együtt mások. Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korintusba ment. Ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott ígét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy ezen az anyáknapi ünnepen is itt lehetünk a te házadban. Fontos, hogy előtted leboruljunk, és megértsük a te akaratodat. Hálát adjunk neked minden jóért. Hálát adjunk az édesanyáinkért, akik felneveltek bennünket, akik gondoskodtak rólunk. Hálát adjunk értük, és akik élnek, őket tudjuk szeretettel körülvenni, akikre pedig már csak emlékezhetünk, őértük pedig hálát adni. Ezt szeretnénk most is tenni, úgyhogy közben figyelünk arra, ami a te üzeneted a mi számunkra.
Segíts nekünk, hogy elterelődjék minden olyan dolog a figyelmünkből, ami nem ide való. És hadd tudjunk, Urunk, engedni a Te lelked erejének, és engedni, hogy jó földbe hújjon az ige magva, hogy termőre fordulhasson, hogy növekedni tudjon a hitünk, növekedni tudjon a beléd vetett bizalmunk, és egyre inkább meglátszódjék rajtunk, hogy hozzád tartozunk, hogy igazi keresztjének vagyunk. Köszönjük neked, hogy együtt lehetünk ebben a gyülekezetben is, mint egy nagy családban, és közösen dicsőíthetjük a te nevedet, közösen hívhatunk segítségül. Így hallgass meg a mostani imádságunkat is. Amen. Isten igéje előtt a 449. dicséretet keressük ki, és a 449. dicséret első versét énekeljük el. Akinek esetleg nincs énekeskönyve, van még hátul is, presbiteri padban is van, hogy tudjon énekelni, bátran szabad énekeskönyvet kérni, venni. Tehát a 449. dicséretnek az első versét: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Kedves testvérek, Isten igéjéről, amiről szólni kívánok közöttetek ezen a mai Isten tiszteleten, az elől felolvasott részben van megírva, valamint a Zsoltárok könyvében, a 145. Zsoltárnak a 18. versében, amelyben így szól hozzánk Isten szava. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Pál apostol történetét folytatjuk, ahogy a gyermekisten tiszteleten most együtt utazunk Pállal, és a második missziói útjánál tartunk. De mielőtt erre rátérnék, szeretnék először egy történetet elmesélni. Ez a történet egy kislányról szól, Annának hívták, és másodikos volt. Körülbelül az iskolájától olyan 10-15 percre lakott gyalog, és amikor világos volt, akkor nagyon könnyen, gyorsan megtette ezt az utat, viszont sötétben nem szeretett egyedül hazamenni. Volt egy kis szorongás a szívében, főleg azért, mert az útjának volt egy olyan szakasza, amelyik utcában hatalmas nagy régi fák voltak, amelyek árnyékot is adtak. Jót tettek nyáron a nagy meleg ellen, viszont a levelek azok nagyon sokszor a szél fújásától zörögtek, ami félelmet keltett az ő kis szívében. Amikor az apukája megtehette, akkor munkából hazafele megállt a kocsijával az iskola előtt, fölvette és hazavitte. De történt egy olyan nap, amikor az anyuka meg az apukának más dolga volt, és nem tudott elmenni a kislányért, és az édesanyja megkérdezte a reggeli közben, hogy tudod, hogy apa ma nem tud érted menni, a kisebbik bátyádat, Tomit küldjem-e, hogy kísérjen téged haza. És hát Anna, aki nagyon unta már Tominak a folyamatos piszkálódását, hogy ő mindig valamiért bántja őt, ügyetlennek, gyávának nevezi. Inkább azt mondta, hogy inkább anya, én nem fogok félni, én haza fogok jönni egyedül. Ennek ellenére Annában egész nap ott volt az a rossz érzés, hogy neki most egyedül kell hazamenni, és főleg milyen rossz lesz, amikor azon a bizonyos útszakaszon kell mennie. Négyig volt az iskola, otthonos iskola, és 3:30 beborult az ég, vihar felhők közeledtek, és egyre jobban szorongott Anna. Mi lesz most? Hát ő nagyon-nagyon fél, de jó lenne, ha előbb elengednék őket, akkor hazaszaladna, és biztonságban otthon lehetne. De akkor kihirdette a tanítónéni, hogy akik zeneiskolások, maradjanak itt, mert hirdetni fognak a zeneiskolából járó gyerekeknek bizonyos dolgokat. Na hát, még jobban kétségbe esett, és eltelt plusz 15 perc a hirdetéssel, és amikor elindult az iskolából kifelé, éppen még dörgött is egyet az ég, fújt is a szél, besötétedett már, és elhatározta, hogy hát ő most minél gyorsabban fog futni, hogy hazaérjen, és végre biztonságban legyen. És amikor odaért ehhez a bizonyos fasorhoz, ehhez az útszakaszhoz, hát még sötétebb volt ott, még az utcai lámpák sem égtek, és egyre erősebben dobogott a kis szíve, és megfogalmazódott benne, hogy milyen jó lenne, ha most itt lenne apa, és mégis vele mehetnék, foghatnám a kezét. De miért is nem fogadtam el, hogy Tomi értem jöjjön, nem érdekel, ha csúfol, de legalább itt lenne, és nem lennék egyedül. És akkor ráadásul ott az utca végén még meg is látott egy árnyékot, na ettől aztán még jobban megijedt, de abban a pillanatban megszólalt egy hang, hogy Anna, de jóhoz jössz, jövök eléd. De boldog volt, amikor megismerte, hogy hát ez az édesapja hangja. Nem egy idegen jön felé, hanem az édesapja jön felé. Na hát szedte is a kislábait, és apukája nyakába ugrott, és elmondta, hogy bizony, én nagyon féltem egyedül. Olyan jó, hogy itt vagy velem, apa. Hát mit élt át ez az Anna? Lehet, hogy mi is átéltük már többször, hogy egyedül voltunk, vagy egyedül vagyunk, de az apja hangja még inkább bátorította, hogy ne félj, hiszen én itt vagyok veled. Hát ilyen a mi mennyei édesatyánk is. Pont ugyanilyen, aki annyira szeret bennünket, de mégis mindig ott van a közelünkbe. Dávid, aki írta ezt a Zsoltárt, ő azt mondja, hogy közel van az Úr mindenkihez, aki hívja. Anna nem hívta, ő csak gondolta, hogy de jó lenne, ha itt lenne. De Isten közel van így is hozzánk, de pláne közel van hozzánk, ha tiszta szívből hívjuk, hogy Uram, én nagyon egyedül vagyok, nagyon magányos vagyok, segíts nekem, légy velem, hadd érezzem a te közelségedet. És nem csak Dávid a Zsoltáros tudta ezt és mondta, hanem Pál apostol is, akinek, amint említettem, kísérjük őt a második missziói útján most a gyermekekkel, ő is tudta, hogy mindig számíthat az Istenre, nem hagyja egyedül. Nem csak akkor, amikor Filippiben kalodába volt zárva a keze és a lába, és miközben hálát adva imádkoztak, lejöttek ezek a láncok és kiszabadultak. Nem csak akkor, amikor megkövezték, de mégis élve maradt, olyan sok mindent élt át, hanem akkor is, amikor, amiről a múlt vasárnap hallottunk, hogy Tesszalonikában és Béreában, ahogy ment sorba, hirdette az Isten igéjét, beszélt Jézusról, és a tesszalonikaiak elzavarták. Nem kell nekünk, hogy beszélj. A béreiak viszont szívükbe zárták a beszédet. És az volt az aranymondásunk, hogy szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. És milyen jó, ha eljutunk oda, hogy mi is annyira szeretjük az Istent, hogy az összes mondatát, a szavát, amit hallunk, megpróbáljuk magunkba szívni, a szívünkbe zárni, hogy előjöjjön akkor, amikor szükségünk van rá, és hogy meg tudjuk becsülni az Urat, és ne vétkezzünk ellene, hanem szeressük őt. Hát Pál ezt nagyon jól megtanulta. És amikor Béreából a tesszalonikaiak elzavarták, mert utána mentek, és azt mondták, hogy Nem engedjük Pál, hogy itt Bérhában is taníts, tűnj el. Sajnos ott maradtak a segítőtársai, a munkatársai, Szílász és Timóteus. Egyedül kellett tovább mennie, és ment tovább Athénba. Ott volt teljesen egyedül, és nem mondhatta, hogy hajaj, nekem nincsen kedvem tulajdonképpen az Isten szavát hirdetni, hanem ott is hirdeti, és azt mondja el, hogy egészen közel van hozzánk az Isten. Azt mondja, nincs messzire egyikünktől sem. És elmondja bizonyságtételként, hogy mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Pál nem csak azt érezte már, hogy közel van hozzá az Isten, hanem ő már azt érezte, hogy ő benne él, mozog és van. Ugye nem kérdezi meg az úszó halacska, hogy mi ez a víz, ott van-e a víz, amiben én élek. Ő a vízben él, mozog és van. Mi történne, ha eltűnne a víz a halacska körül? Megfulladna, én biztos vagyok benne, mert víz nélkül nem él a halacska. Pál így volt már Istennel. Benne élt, mozgott és volt. Ő még inkább megtapasztalta az Isten közelségét. Hát jó lenne, ha mi is eljutnánk ide, hogy azt tudjuk elmondani, hogy én sem tudok létezni már Isten nélkül. Nekem is az életem már olyan, hogy ő benne élek, mozgok és vagyok. De amíg nem jutok el idáig, addig se felejtsem el, hogy Isten nagyon közel van hozzám. Mert ő várja, hogy én megszólítsam. Várja, hogy hívjam őt. És ha én igaz szívvel tudom hívni, akkor még inkább megtapasztalom, hogy ő azonnal jön, és az én segítségemre siet. Azt szeretném, hogy ezen a mostani istentiszteleten röviden elmondanám, hogy miben tapasztalta meg Pál itt az athéni, és amikor mondtam azt is a történetben, hogy tovább megy Korintusba, a korintusi útján, hogy egészen közel van hozzá az Isten, és én ezt szeretném párhuzamosan összekapcsolni a mi életünkkel, párhuzamba állítani, hogy mi is érezhetünk tulajdonképpen ilyet. Azt már említettem az előbb, hogy Pál teljesen egyedül elmegy Athénba. Egészen addig Szílásszal és Timóteussal, a munkatársaival volt, de most teljesen egyedül marad. Bátor ember volt, de én tudom az iskolásoktól, amikor a tanítónéni kér valamit valakitől, hogy menj és hozd el, rögtön jelentkeznek, velem jöhet, velem mehetek, mert jobb párba menni. És így vagyunk mi is, hogyha egy nehéz feladatban vagyunk, olyan jó, ha nem egyedül kell végeznem, hanem valaki ott van velem, aki támogat és segít. Tehát Pál elindul egyedül, és akármennyire rossz neki, hogy egyedül van, mégis Isten elvégzi, hogy ne érezze egyedül magát, magányosnak magát az egyedül létében sem. Ezért is énekeltük ezt az éneket, hogy mindig velem, Uram, mindig velem. Pál nem láthatta maga mellett akkor Isten, de tudta, hogy vele van. És Isten bátorságot adott az ő szívébe. Elkezdett beszélni ott az athéni embereknek, hogy ennyi bálvány Isten, nicsak, de itt van egy olyan oltár is, amire az van írva, hogy az ismeretlen Isten. Na így kezdek el veletek beszélni. Én ezt az ismeretlen Istent fogom most hirdetni nektek. Istentől bátorságot kap, egyedül is, embertársak nélkül, megkapja a békességet, és úgymond sikerre viszi Isten az útját. Ezt úgy mondjuk keresztény szóhasználatban, hogy áldottá teszi az útját, mert az áldás az a jó, az a sikeres. A világban úgy használjuk ezt a szót, hogy sikeressé teszi az útját. Tehát áldottá tette, mert elfogadták többen az Úr Jézust. Azt olvastuk, hogy volt, akik azt mondták, hogy itt még el is mondta, hogy Dionízis és Damaris nevű asszony is. Befogadták a szívükbe az Úr Jézust. Hát ez volt Pálnak a célja. De nem is akárhol beszélt. Elvitték őt az Areopagoszra, ami az ottani embereknek a törvényhozó testülete, ott ülésezett, és ott voltak együtt, és ott beszélhetett. És nyitott fülekkel, szívekkel hallgatták őt. Ez olyan, mintha ma a parlamentbe menne be, és ott mondaná el az ott lévő embereknek, hogy Fontos, hogy megismerjétek az Úr Jézust. Ne névleges vallásosak keresztjének legyünk, hanem ismerjük meg az Úr Jézust. Benne kell élnünk, mozognunk és benne lennünk. És én biztos vagyok abban, hogy akik itt ülünk, mindannyian éreztük már magunkat egyedül. Ha most föltetetném a kezüket azoknak, akik még soha nem érezték magukat egy feladatban egyedül, vajon kitenné föl? De magányosnak a keresztény ember olyan jó, hogy nem kell, hogy érezze magát, mert tudhatja, hogy a Szent Lelkével az Úr ott van vele, támogatja és segíti. Mikor is érezzük magunkat egyedül? Bármilyen vizsga előtt. És itt pásztáztam a szememmel, hogy vannak-e érettségiző ifjak itt most. Tehát az érettségi vizsga az pláne egy ilyen dolog, hogy egyedül érzem magam, és úgy gondolom, hogy most kell megtennem mindent, tanulni. De az Úr hozzáteszi az övéinek azt, amit nekik tudni kell. Vagy a hangszeres vizsgák, vagy a kompetencia mérések. Egy csomó minden beszámol, amikor nem lehet ott senki. Vagy akik nem szeretik az ottalvós tábort, és mégis az osztálykiránduláson ottalvós táborba mennek. Hú, de rossz egyedül. Akkor bátorítson ez az ige, hogy várja az Isten, hogy megszólítsd őt, mert közel akar lenni hozzád. Itt vagyok. Elveszem a félelmet a szívedből. Bátorságot adok neked. Nem leszel magányos. Rátérek a másodikra. Pál nem marad ott Athénban, hanem tovább megy Korintusba. És sajnos Korintusba is egyedül kell mennie. Még nem ért oda utána Szilász és Timóteus. De Isten látja, hogy szüksége van Pálnak embertársakra is, barátokra. Ezért pont akkor találkozik zsidó házaspárral, Akvillával és Priscillával, akik Rómából most költöztek Korintusba, és két közös dolog volt a nemzetiségük és a munkájuk, sátorkészítő volt Pál is, és Akvilla és Priscilla is. Összefognak ők hárman, megoldódik, hogy Pál segít nekik, egy kis anyagihoz jut, amiből tud ennivalót vásárolni, van szállása, van hol aludnia. Isten gondoskodik ezekről, ezek által az emberek által róla. És közben megérkeznek Szilászék is, Timóteus és Szilász. Na, ekkor már felszabadul Pál. Vannak most már a munkában is társai, akik bátorítják, segítik őt, és bátran hirdetheti az Isten igéjét ott Korintusba is. De ahol az Isten igéje szól, ott az ellenség mindig támad. Hülyeség, nem kell erről beszélni, ne vegyük komolyan. Na hát ez elindult Korintusba is, és elkezdik piszkálni Pált, és Pál azt mondja, hogy hát ő nem akar itt semmiféle nagy felbojdulást, inkább ott hagyja ezt a részt, és átmegy egy városnak egy másik részébe, és ott egy zsinagóga mellett száll meg, és talál egy olyan valakit, aki nagyon szereti az Urat, és ő befogadja magához. Megint csak gondoskodik Isten egy harmadik személyen keresztül, hogy megint legyen hol laknia és élnie Pálnak. Sőt, még kiderül, hogy annak a zsinagógának a vezetője, aki ott él, ő is még szereti az Istent. És engedi, hogy Pál a zsinagógába beszéljen, hirdesse a Jézusról szóló evangéliumot, az örömhírt. Tehát a második, amit láthattunk, hogy a kellő időben kapott Pál barátokat. Barátokat, akik segítették őt, és támogatták őt abban, amiben kellett. Sőt, a munkatársak, a lelki testvérek imádkoztak vele, vele együtt voltak, ezzel is segítve az ő munkáját, Isten országának az építését. Nekünk vannak barátaink? Vannak olyan barátaink, akikkel megbeszélhetünk dolgokat? Vagy én vagyok valakinek az olyan barátja, akinek én segítek, ha ő bajban van? De keresztény emberként látni kell, hogy ennél a barátnál még egyel többet ér a lelki testvér. Mert nem biztos, hogy a barátom olyan, akivel tudok imádkozni. a lelki testvérrel pedig imádkozni is tudok. A barátom azt mondja egy dologra, hogy ne csüggedj, biztos majd megoldódik. A lelki testvér pedig azt mondja nekem, gyere, üljünk le imádkozni ezért a dologért. És teljesen más szinten folyik a dolog. Ahogy Pálnak, Isten nekünk is akar barátokat, lelki testvéreket adni. De azt akarja, hogy mi is lássuk meg, hogy kinek legyünk a barátai, kinek vagyunk, kinek lehetünk a lelki testvére, akit imádságban hordozhatunk. Istennek ez a célja. A második, barátok, lelki testvérek. Aztán egyszer, amikor Pál nagyon elkeseredett, éjjel látomásban megjelent neki az Úr, és azt mondta neki, ne félj, Pál, hanem szólj és hallgass. Én veled vagyok, és senki nem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Az Úr is bátorítja Pált. Akkor még nem volt Biblia. Ezért az Úr látomásban szólt. És vannak helyzetek, amikor Isten bennünket is bátorítani akar, egy hangzó igehirdetésen, vagy egy bibliai igén keresztül, ha kezünkbe vesszük egyáltalán a Bibliát, és olvassuk. Vagy elmegyünk egy igei alkalomra, nem hiába mondja Pál, hogy az alkalmat áron is vegyétek meg. Le kell valamiről mondani, hogy legyen időm az ige olvasásra, vagy az ige hallgatásra. És hányszor azért maradok le az Úr bátorításáról, mert nem olvasom el a napi igét, vagy nem hallom meg azt, amit ő nekem üzenni akar, mert mást fontosabbnak tartok, mint az Urat. Tehát a harmadik volt, hogy Pált maga az Úr bátorítja az ő igéjén, az ő szaván keresztül. És ezt is vehetjük komolyan, hogy közel van hozzánk, és bátorít bennünket, akár minden nap is. És a negyedik dolog, amit megfigyelhetünk, hogy ezek a korintusiak be akarják valamivel mártani Pált. Elviszik a római helytartóhoz, és azt mondják neki, hogy Pál apostol azt akarja, hogy a törvény, ne a törvény szerint imádjuk az Istent. És azt mondja, ez a helytartó elítélhetné Pált, hiszen Jézust is elvitték Pilátus elé, hogy tessék ítéld el. És akkor azt mondja a helytartó, hogy mi közöm nekem ehhez, ez a ti dolgotok, intézzétek el, ebbe én nem akarok beleszólni. Bánthatták volna Pált, és nem tudták bántani, mert Isten megakadályozta ezt. Ugyanezt teszi Isten a mi életünkbe, és sokszor észre sem vesszük, hogy hogy áll oda mellénk, hogy segít minket, akár csak egy csendes imádságon keresztül is, és el se jut hozzánk, hogy valaki piszkálódik, valaki mószerol minket, valaki bántani akar, valaki keresztbe akar tenni nekünk. De olyan jó, hogy mi hívő emberek elmondhatjuk, hogy úgy őriz meg az Úr, hogy egy hajszál sem hullhat le a fejemről az ő akaratán kívül. Pár évvel ezelőtt mesélte valaki, hogy egy munkahelyen, abban a részlegen 4 dolgoztak. Az egyik őjüknek már csak 1 volt a nyugdíjig, 2 fiatal volt, a 3. középkorú, és ezek a fiatalok ezt a középkorút ki akarták túrni, hogy ők maguk jussanak egy olyan helyhez, hogy vezető beosztást kapjanak. És amiket összegyűjtöttek róla, abban volt igazság is, mert hát olyan volt az az ember, tehát ezek igaz dolgot is mondtak, és olyan dolgot is mondtak róla, ami nem volt igaz, és hát eléggé veszélyeztette az ő munkahelyét. És elmondta ez az illető, hogy nem tudtam más csinálni, imádkoztam. Isten kezébe tettem, ő hozott engem erre a munkahelyre. Ha itt akar tartani, itt maradok, ha nem, akkor készít nekem mást. És a vezetés nem hallgatott a 2 fiatalra, és megmaradt ennek a középkorúnak a munkahelye, aki azóta is áldja az Istent, hogy megtapasztalta, hogy egy hajszál sem eshetett le az ő fejéről az Isten akaratán kívül. Nem hagyta ki a nehézségből az Úr, de a nehézség közepette megőrizte. És ezt teszi velünk is. Nehézségeink lesznek, de milyen jó, ha az Úr látjuk, hogy megőriz ezek között is, erőt és bátorítást ad. Még egyszer elmondom ezt a négy dolgot, hogy ezt vigyük haza. Isten velünk van, amikor egyedül vagyunk. Bátorít és nem engedi, hogy magányosak legyünk. Ad nekünk barátokat és lelki testvéreket is, akik támogathatnak, imádkozhatnak velünk, értünk, de várja, hogy mi is legyünk nyitottak ilyen baráti, lelki testvéri kapcsolatra. Harmadszor az igéjén keresztül akar bátorítani, a szaván keresztül. Nyitott-e a szívem, hogy elolvassam az ő szavát, odafigyeljek rá, vagy hallgassam az igéjét, vagy sok minden más fontosabb, és akkor azt se élem át, hogy ő tényleg bátorít engem. A negyedik pedig, hogy semmilyen rossz dolog nem történhet velem az ő tudtán és akaratán kívül, hiszen minden hajam szálát számon tartja, engedi a nehézséget, de megmutatja a jelenlétét mindenben. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, aki igazán hívja. Mondjuk el magunkban közösen, közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, aki igazán hívja. Mondhatom annyit, hogy Uram, segíts, de ez nem igazi hívás. Amikor én tiszta szívből, szeretettel kiáltok az Úrhoz, hogy szükségem van rád, mint ahogy Anna is így várta az apukáját, vagy gondolta, hogy jó lenne, ha ott lenne, ezt megtapasztalhatjuk, ha igazán hívjuk az Urat. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. És jó lenne, ha eljutnánk oda, hogy Jézusban élünk, mozgunk és vagyunk, nélküle elképzelni sem tudjuk már az életünket. Amen. Az ige hirdetésre a 799. dicséretnek a negyedik versével válaszoljunk. 799. dicséret negyedik verse. Bánat vagy félelem, kétség, ha jő, hű karja átölel, oltalmaz ő. Fejünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megköszönjük, hogy közel vagy hozzánk, Urunk, és segíteni akarsz, ha mi hívunk téged, ha számítunk rád. Végezz el a szívünkbe, hogy ilyen fontos helyen legyél, hogy ilyen hitünk legyen, és így tudjunk benned bízni. Segíts, hogy ne csak közel legyünk hozzád, hanem használni is tudj bennünket akkor, amikor bátorítanunk kell valakit, imádkozni valakiért. És segíts, hogy a fejünket mindig felfelé tudjuk, Urunk, feléd emelni. Hadd hozzuk eléd a mi gyülekezetünket, Urunk. Hadd hozzuk eléd minden tagját, a kicsiket, a nagyokat egyaránt. A te áldásodat hadd kérjük valamennyi család életére. Köszönjük, Urunk, hogy te ott is Úr vagy, és Úr akarsz lenni, ahol a sátán mindent megpróbál, hogy szétdobjon. Hadd könyörögjünk most a családokért, a házasságokért, a hitbeli megújulásokért, az egymásra való odafigyelésért, a megbocsátásért, hogy a gyerekek, akik felnőnek, biztonságban érezhessék magukat a családban. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ezt is meg akarod adni. Segíts, hogy elsőként nálad keressük minden bajra a megoldást. Hozzád menjünk, és hozzád kiáltsunk. És köszönjük, hogy imádságot meghallgató Úr vagy. Hadd hozzuk eléd a betegeinket, azokat, akik kórházban vannak, műtét előtt vagy műtét után, akik szenvednek, akik nem tudnak eljönni. Légy a gyászolókkal, Uram, azokkal, akik az elmúlt héten álltak meg a ravatal mellett, és engedték el szerettüket. Te azt ígérted, hogy te gyógyítod be a szíveket, a megsebzett szíveket. Segíts, Úr Jézus, hogy ez tényleg így lehessen. És add, hogy a tieid, a te pátyinyájad is belőled merítve erőt tudjon előre haladni az élet útján, a nehézségekben rád tekintve, a hullámokon is járva felét tudjunk menni. És hadd látszódjék meg rajtunk, hogy nem egyedül vagyunk magányosan, hanem te velünk vagy, átölelsz és hordozol bennünket. És köszönjük, hogy te meghallgatod most a magunkban csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem először. Kedden 9 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. Csütörtökön este 7 órakor kóruspróba lesz, utána 8:30-kor ima közösség. Pénteken este 6-kor és 8-kor ifjúsági bibliaóránk lesz, és pénteken este 8 órakor férfikör is lesz. És két kérésünk lenne a gyülekezethez, az egyiket azt most szeretném elmondani. Idős délelőttöt tartanánk, és van 10-12 utca, kitettük az utcákat a Fali Újságra, ahova szeretnénk a 65 év feletti gyülekezeti tagjainknak egy meghívót eljuttatni. Így azt szeretnénk kérni, hogy aki ott van, elolvassa, és ő abban az utcában lakik, akkor az Isten tisztelet végén, ha nem fúj a szél, akkor a templom mellett a férjemtől vegye át ezeket a meghívókat, és lehet azokat elvinni. Tehát május 12-én lesz az idősek délelőtt, és az utcák alapján onnan lehet elvinni. Hirdetem még, hogy május 17-én a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió és a Drogmisszió bemutatkozása lesz a gyülekezetünkben, és az akkori vasárnapi persejpénzt nekik fogjuk adni. Május 24-én, pünköstkor pedig a gyülekezetünkben 12 fiatal tesz fogadalmat, konfirmál ebben az évben, hogy értük imádkozzunk az ő megtérésükért. És ehhez kapcsolódóan hirdetem, hogy május 8-án pénteken és szombaton lesz a templom nagytakarítása, amit a konfirmandusok a szüleikkel tesznek. Köszönjük nekik, és mondom azt is, hogy köszönjük azoknak, akik a gyülekezeti ház ablaktisztításában, függöny rendbehozatalában segítkeztek. Május 31-én vasárnap pedig konfirmációi jubileumot tartunk, meghívjuk erre a 10, 20, 25, 50, 60, 65 és 70 éve konfirmáltakat, akik tudnak jönni, ők itt lesznek a körünkben. A gyermektábori jelentkezések ma délután lezárulnak, hogy akik még úgy gondolják, hogy jelentkeznek, ma még megtehetik. Az előlegeket be lehet fizetni, és a gyülekezeti hétvégénk, amelyik július 9-e és 12-e között Balatonbogláron lesz, annak az előlegét Tóman Ádám presbiterünknél most lehet majd istentisztelet után befizetni. Az elmúlt héten eltemettük Tóth János 90 éves korában elhunyt gyülekezeti tagunkat. Isten vigasztalását kérjük a családtagoknak. Hirdetem még az iratterjesztést, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok az istentisztelet után kaphatóak lesznek. Most pedig a gyermekek műsora következik, és a második kérést azt a záróének előtt fogom majd elmondani. És hirdetem még a szeretett vendégséget is, hogy családi istentisztelet lévén az udvaron szeretett vendégség lesz, hogy oda várjuk a testvéreket. És az anyáknapi műsorra készülve a 208. dicséretet keressük ki és énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót, és azt szeretném kérni, hogy ez alatt a gyerekek, akik bejöttek, óvisok, alsósok, felsősök, mindenki legyen szíves kijönni ide az úrasztala köré.
Móra László, anyák ünnepére.
Aki a virágnak kibontod a szirmát, aki óriássá neveled a kis fát,
aki hanyatot a fűre lehelet,
aki az ortele tavaszba temeted,
aki örök uram vagy nagy világnak,
áld meg jóságoddal az édesanyánkat.
Elfáradt kezünket,
simogass, feledgess, napi gondok között bíztatgasd, vezetgesd.
Szemükbe, ha könnyed csillagnak,
Istenem, fogd kézen az édesanyákat.
A ruháskán varja, a kenyérként osztja,
esti lenyugváskor, ha az ágyat bontja,
összeteszi kezét, mi velünk imádja,
s nevedet foglalja csendes hű imába. Istenem, Istenem, hajolj le hozzája, s áldó két kezeddel áldjad, hosszan áldjad az értünk fáradó, drága jó anyánkat.
Thank you. van az örömöm, édes anyámat köszöntöm. Kis szívemből azt kívánom, sok-sok boldog napot lássak. Teljes hűről imádsága, az Úr Jézus bőven áldza.
Köszönjük szépen, most egy zeneszámot hallgassunk meg. Szépen köszönjük.
Gyermek szívemet hála járját, és köszöntök ma minden nagymamát, akik szeretve szolgálnak mi nekünk, és megértő szívvel örülnek velünk. Minden örömünket megtisztelezik, és bánatunkat mind megfelezik. Áldja meg az Úr nemes szívüket, és jutalmazza szeretetüket.
Mindenható Istenem, köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem, aki megtanított engem legelőször is imádkozni. Áld meg őt, és áld meg minden édesanyát, akik az anyai méltóságban részesültek, és vállalták mindazokat a fáradalmakat, amelyeket értünk tűrni és szenvedni kellett. Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak bennünket minden veszélytől, lemondva minden kényelemről. Add, ó Istenünk, hogy minden édesanya a te szíved szerint nevelje gyermekeit, és áld meg kérünk a nagymamákat is, akik nekünk szüleinket felnevelték. Amen.
Yeah. Vidolya nő, hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz vírasztó, áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal, dolgozni nem restel. Áldott teste lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzád, gyermeké értesdve. Köszönöm a szívét, mely csak érettem dobban. Itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg Istenem legbuzgóbb bívámat, köszönöm, köszönöm az édesanyámat.
És ezzel a kis műsorral kívánjuk Isten áldását, köszöntjük az anyukákat, és kívánjuk a nagy anyukáknak, nagymamáknak az áldást, amit az Úr tud adni az egész család életére. És akkor most egy orgona muzsikát fogunk hallani, és addig mindenki oda visz az anyukájának, nagymamájának egy virágot, és utána ott is maradhattok. Minden gyermek vitt az anyukájának és a nagymamájának, aki itt van. Senki nem maradt ki, aki hátul ült. Jó, és akkor én azt szeretném majd kérni, hogy azok az ifisek, akik itt a gyülekezetünk ifisei, az alkalom végén ők is jöjjenek ki egy virágért, amit majd átadnak az édesanyjuknak. Tehát a végén lehet ide jönni még. És akkor a záró ének előtt most szeretnék segítséget kérni, mint egy nagy családtól, a gyülekezettől. A templom takarítás miatt a párnahúzatokat tisztítóba adjuk. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy minden sorban, ha cipzáros a párnahúzat, amin ülünk, ha abba segítenének, hogy lehúzzák a szivacsról a húzatot, ez a legvégén az istentiszteletnek, amikor megyünk ki, ott kell csak hagyni, de ebben, hogy sokkal gyorsabban megy, mintha egy valaki. Igazi családként vagyunk együtt, Isten hajlékát szépítjük, hogy ez a leges legvégén az istentiszteletnek. Befejezésül a 801. dicséretet keressük ki és énekeljük. A 801. dicséretünk így kezdődik. Szívből köszönöm, Uram, az életet, és köszönünk minden közreműködőnek, minden szereplőnek, hogy felkészültek az anyák napi köszöntésre.
Thank you.
Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, aki igazán hívja. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.